Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, ami hitünk megerősítésére és lelkünk épülésére. Olvasom a Zsoltárok könyvének 121. fejezetét. Fennevezett helyről így szól Istennek igéje. Zarándokének. Tekintetem a hegyekre emelem, honnan jön segítségem. Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad őriződ. Bizony, nem szunnyad, nem alszik Izrael őrizője. Az Úr a te őriződ, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől, nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet, megőriz az Úr jártodban, keltedben, most és mindenkor. Isten tegye áldotta az ő igéjének meghallását, szívünk befogadását és megtartását. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Nagy vagy Uram, és igen-igen méltó minden dicséretre. Nagy a te hatalmad és bölcsességednek nincs határa. Dicséretedre sóvárog az ember, és az ember rádöbben a maga halandó voltára, szemügyre veszi bűne bizonyosságát, és egyben tanúságát annak, hogy a kevélyeknek te, Uram, ellenállsz. És mégis dicséretedre kívánkozik az ember, teremtésednek kicsiny paránya. Te ébresz föl bennünk magasztalásod örömét, mert magadnak teremtettél bennünket, és nyugtalan a mi szívünk, míg meg nem nyugszik benned. Kereslek, Uram, és beléd vetett hitemben hívogatlak téged, világosíts meg, Uram. Szentlélek, Úristen, szállj le mireánk. Világosítsd meg szívünket és elménket, és tedd élővé, hatóvá bennünk a te ígédet. Jézus nevében kérünk. Amen. Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a te ígéd igazság. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, a mai Isten tisztelet alapigéjét Márk evangéliumának 4. fejezetéből, a 35. verstől a 40. versig. Így szól Istennek igéje. Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt Jézus hozzájuk, menjünk át a túlsó partra. Miután tehát elbocsátották a sokaságot, magukkal vitték őt úgy, ahogy éppen a hajóban volt, de más hajók is voltak a nyomában. Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgy, hogy már kezdett megtelni. Ő pedig a hajó hátsó részében volt, és a vánkoson aludt, ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá. Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek, hallgass el, némulj meg. És elállt a vihar, és nagy csendesség lett. Akkor ezt mondta nekik, miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek? Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz, ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, a múlt vasárnap bizonyára emlékszünk rá, egy nagyon nagy és hosszú vihar volt itt benn Miskolcon, legalábbis a belvárosban. Egyfolytában lehetett hallani a tűzoltó mentőautóknak a szirénáját. Sok kárt okozott, rombolást a vihar, voltak helyek, ahol elment a víz. Aztán az emberben, nyilván főleg a gyerekekben ilyenkor félelem is van, de talán még a felnőtt embert is félelemmel tölti el, hogyha tombol kint a vihar. Amikor azt érezzük, hogy a természet ereje sokkal hatalmasabb, mint mi vagyunk. Mindig is próbált az ember védekezni a természeti erők ellen, próbálunk mi is védekezni a viharok, a nagy szél, a nagy víz ellen. Tudjuk jól, hogy ott azokon a helyeken, ahol különösen sok a tornádó, külön kis óvó helyeket építenek a házak alá. Aztán, hogyha vihar van, mi is bezárjuk az ablakot, behúzódunk egy belsőbb helyiségbe, és megvárjuk, míg elmúlik a vihar. A mai történet is egy viharról szól, egy ókori viharról, Az ókorban is voltak viharok, de mindannyian bizonyára tisztában vagyunk ezzel. És egy különösen veszélyes viharról van szó, hiszen ez nem a szárazföldön történt, hanem a tengeren. Gondoljunk bele, hogy ameddig mi szilárd építésű házakban vészeljük át ezeket az időjárási viszontagságokat, addig milyen rossz lehet és milyen félelmetes lehet, hogyha mindez a tengeren történik, amikor nem szilárd talaj, hanem hullámzó víz van a hajók alatt. Olyan hajók alatt, amelyek sokkal inkább méltán viselték azt a nevet, hogy lélekvesztő. Hiszen ezek nagyon kezdetleges ókori hajók voltak, inkább azt mondanám, hogy kis ladikok, nem ismerték még azt a technikát, amit úgy hívnak, hogy tőkesúly, ami nagyon stabilan tartja a hajót, alul tartva a hajó súlypontját. Ide-oda hánykolódott egy ilyen hajó, már kisebb hullámok esetén is a vizen. Éppen ezért a hajózás ilyen kiszámíthatatlan és veszélyes volt, amiatt nagyon babonások voltak az ókori hajósok. A szeleket különböző nevekkel illették, és ez még a mai napig is megvan a különböző szél elnevezésekben. És ezek a nevek mind Isten nevek voltak, istenségeknek hitték, bálványisteneknek gondolták a szeleket. És minden hajónak a hátsó részében volt egy szentély. Egy olyan szentély, ahol különböző áldozatot mutattak be az isteneknek, a szeleknek, a bálványoknak, azért, hogy szerencsés legyen a hajós útuk, a hajózásuk. A történetben is egy ókori hajó szerepel, és nyilván én nem mélyedtem bele az ókori hajóépítés rejtelmeibe, de egy professzor tartott egyszer egy előadást, aki elmondta, hogy még az izraeli hajókat is úgy építették, hogy volt egy szentély része. És ebben a szentély részben jelen esetben nem bálványszobor van, hanem ebben a szentély részben alszik Jézus. Jézus ott fekszik egy vánkoson, a hajó szentélyében. Nagyon beszédes ez az egész kép, és egy kicsit átformálja a gondolkozásunkat, és talán a mi félelmeinket is. Átformálja talán a mi babonáinkat is, ahogy az akkori emberek gondolkozását is gyökeresen megváltoztatta az Úr Jézus. Egy olyan helyzet, egy olyan szituáció jelenik meg a történetben, amelyben a tanítványok félnek. Nem csak azért féltek a vihartól, ami miatt mi félünk, mert olyan félelmetes, mert rezegnek az ablakok, és ömlik mindenhonnan a víz, és nagyon erős orkánerejű szél fúj. Nem csupán magától a jelenségtől, annak a borzasztó voltától féltek, hanem ők valóságos életveszélyben voltak. Tehát reálisan fenyegette őket az, hogy a hajóba annyi hullám fog belecsapni, hogy egyszer megtelik vízzel, és elsüllyed. Vagy egy nagyobb hullám fölborítja az egész hajót, és lehetetlenség lett volna megmenekülniük. Tehát félnek a tanítványok minden bizonnyal, egy reális életveszélyben voltak. Az egész életüket fenyegette ez a vihar. Félnek, és nagyon érdekes a történet ebből a szempontból, mert minden bizonnyal mindenki az ott lévők, jelenlévők közül félt és ideges volt, és próbálta menteni a menthetőt, kimerni a vizet bármilyen merítőedénnyel a hajóból. Azonban egy valaki egészen különös módon, érthetetlen módon nem fél, nem retteg és nem kapkod és nem idegeskedik, hanem alszik. Eszembe jutott egy csak nem 15 éve történt jelenet, amikor egy fellépés előtt, táncfellépés előtt a színfalak mögött álltunk. Mindenki rettegve várta azt az időpontot, amikor a színpadra kell lépni. Még a legrutinosabb, több évtizede játszó színészek is remegő kézzel szívták a cigarettát. És volt egy táncos, aki a fellépés előtt fél órával úgy döntött, hogy ő alszik egyet. Leterítette a subáját, és békésen elaludt akkor, amikor mindenki ideges volt és feszült. Nem tudom, hogy mi volt az ő titka, viszont azt láthatjuk, hogy Jézus is hasonlóképpen cselekszik, és ő is alszik. Alszik még akkor is, hogyha zúg a vihar, még akkor is, hogyha körülötte olyan a hajó, ez a kis bárka, mint egy megbólított mékas. Igen, e pillanatban láthatjuk, hogy ott vannak a félelemmel teli tanítványok, és ott van az alvó Jézus. És ezen a helyen egy kicsit érdemes elgondolkozni a történetnek ezen a pontján, a mi félelmeinken. Sokszor szokták mondani egy embernek, hogy milyen borús a tekinteted. Szinte vizionáljuk, belelátjuk a másik emberbe, hogy mintha a tekintetében, a szemébe valami fellegek lennének. A szemléletes magyar nyelvünk ezzel fejezi ki azt, hogy ahol fellegek vannak, ahol viharfelhők vannak, ott vihar is van. Tehát akinek borús a tekintete, az minden bizonnyal belső viharokat, felháborodásokat él át. Fájdalmak, nehézségek és különböző kísértések vannak ott az ő életében. Borús tekintetű embernek vihar van a szívében legtöbbször, vagy gond, vagy félelem. Igen, vannak félelmeink. És azt gondolom, hogy belső viharainknak gyakran az eredője a félelmek. Ezekből a félelmekből táplálkoznak. És a végső, az alapvető félelem, amely azt gondolom, hogy minden félelemnek az origója, eredője, az az életféltés. Féltjük azt, hogy az életünknek egy része vagy az egésze csorbul vagy károsodik. Félünk attól, hogy a mi lényünk elpusztul. Minden félelemnek ez az alapja. Féltjük önmagunkat. Egyszer 2-3 hete történt egy gyilkosság, szerelemféltésből egy ember megölt egy másik embert, a szerelmét, és elgondolkoztam akkor, hogy ez a létféltés milyen óriási negatív energiákat tud megmozgatni bennünk. Akár egy gyilkosságig is elvezet a félelem. Kérdés, hogy mit teszünk, ha félelmeink nyomán viharok vannak bennünk. Az egyik legalapvetőbb emberi cselekvés ilyenkor, hogy különböző védrendszereket, bunkereket, biztonságos várakat kezdünk építeni a félelem tégláiból. Körbevesszük magunkat azért, hogy nehogy károsodjon a mi életünk, mert félünk. Bár tudjuk jól, hogy egy korábbi lelkésztársam elmondta egy ige hirdetésben, hogy a félelmeinknek a 90%-ának nincs alapja. Statisztikailag kimutatták, nincs alapja 90%-ának az emberi félelmeknek. Mégis ott van az a 10%, amire azt gondoljuk, hogy alapos, megalapozott félelem, és ezek teljesen bezárják az embert, és teljesen elvezetnek odáig, hogy védje magát mindenáron, és mindenhol ellenséget lásson, és bebiztosítsa az életét. Vannak olyan emberek, olyan cégek, akik operálnak az emberi félelmekkel, és nagy hasznot húznak belőle. A legegyszerűbb félelmeket is meglovagolják. Félsz a melegtől? Vegyél egy modern klímaberendezést. Félsz a haláltól? Kössél különböző életbiztosításokat. Félsz a csalódástól? Kössél házassági szerződést. Félsz a lelkiismeretettől? Vásárolj meg nyugtatókat, drogokat, alkoholt. Lehetne sorolni azt a sok félelmet, ami az ember életében ott van, és amelyre ráállnak bizonyos körök azért, hogy anyagi hasznot húzzanak belőle. De ez nem is olyan nagy baj. A legnagyobb baj, hogy ez a félelem bennünket legbelül megnyomorít. Mert a legtöbb rossz dolgunk mögött, a legtöbb nehézség és konfliktus mögött, a legtöbb veszekedés és háborúság mögött ott van a félelem. Ott van életünknek a féltése. Az a félelem, hogy rettegünk, hogy bennünket megsértenek és megbántanak és megaláznak. Ott van ez a félelem. Mit tettek a tanítványok, amikor, hát azt gondolom, hogy nekik valós alapja volt a félelmüknek, mert az életük került veszélybe. Mit tettek akkor, amikor féltek? Egyrésztről emberi megoldásokat kezdtek alkalmazni, nevezetesen kezdték kimerni a vizet a hajóból, ez egy logikus lépés. Aztán egy kis idő múlva felkeltették Jézust. Mert bizonyára nekik is feltűnt, hogy itt mindenki dolgozik, és mindenki retteg, és mindenki szeretné megoldani ezt a viharos helyzetet. És ott van Jézus, mondhatnám azt, hogy a főnök, a mester, ott alszik. Egyértelmű, hogy ez nem egy normális helyzet. Felkeltették, és szemrehányást is tesznek az Úr Jézusnak, hiszen ő ott aludt a vánkoson, és azt mondják neki, mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Szemrehányást tesznek, mert érzik, hogy neki is kéne tenni valamit. Nyilván várták azt is tőle, hogy segítsen. Legalább annyit segítsen, hogy elkezdi kimerni a vizet ő is valami merítő edénnyel. Aztán talán a csirázó hitükből fakad, ez nincs benne ugyan a történetben, de belegondolhatjuk, hogy talán vártak is valami többet tőle. Hogy nem csak meríteni kezd, és mint egy átlagos ember ő is végzi a dolgát, hanem talán valami csodát, valami többet vártak, amit Jézus tehet ebben a nehéz helyzetben. Jézus nem emberi módon kezeli a vihart, tehát nem védekezni kezd, és nem bebújni, még jobban a vánkos alá esetleg, hanem egy olyan dolgot tesz, ami teljesen irreális, és más esetben komikusnak is tűnhet, vagy gyermekednek. Jézus parancsol. Ráparancsol a viharra. Ráparancsol a szélre, ráparancsol a tengerre. És valóban, hogyha más helyzetben valaki ezt tenni, akkor kinevetnénk. Azonban, mivel Jézus teszi ezt, és mindennek eredménye van, megbizonyosodik az ember afelől, hogy itt valóban az Isten van jelen. Itt valóban az az Isten van jelen, hiszen a tenger lecsendesedik. Az az Isten van jelen, aki teremtette. Teremtette a szeleket, teremtette a tengert, teremtette a vihart, teremtette a fát, amiből a bárka készült, az embereket, és mindent. És mivel ő az alkotója ennek a világnak, ő tud parancsolni, és bele tud szólni a folyamatokba. És hathatósan azt tudja mondani, hogy legyen csend, és akkor csend lesz. Ő igazi úr. Úr a vihar felett, az elemek felett, de ez a történet azt is elmondja, hogy nem csak a külső viharok felett Úr Jézus, hanem a belső viharok, sőt a belső viharokat okozó és eredőként ott lappangó félelmeink felett is Úr. Tehát, hogyha félünk, akkor keltsük föl Jézust. Keltsük föl Jézust, mert akármilyen hihetetlen, ott utazik egy hajóba velünk. És ahogyan a történetben alszik, úgy azt gondolom, hogy a legtöbb életében ott alszik a vánkoson Jézus. És lehet, hogy eltelik egy egész élet, számtalan viharral, az ember mindenféle stratégiát próbál, hogy átélje és túlélje a nehézségeket, de nem tud odalépni, vagy nem akar, vagy ki tudja miért, de nem lép oda Jézushoz, és nem kelti föl. Pedig ott a megoldás. Vajon miért van ez így? Talán azért, ami miatt Jézus megdorgálja a tanítványokat, és először azt mondja, hogy miért féltek. Utána pedig azt kérdi tőlük, hogy miért nincs hitetek. Két kérdést tesz fel. És hogyha ezen a két kérdésen elgondolkozunk, akkor talán mi is közelebb jutunk a megoldáshoz. Jobban megértjük azt, hogy mi miért nem keltjük föl Jézust, és miért van az, hogy sok vihar van a mi életünkben. Jézus arra bátorít mindannyiunkat, hogy higgyünk. Mindig ez a kulcs, az emberi tényezők közül ez a kulcs egy-egy gyógyítási történetben, egy-egy csodatételben. Hiszed-e, hogy meg tudsz gyógyulni? Hiszed-e, hogy ez megtörténhet? Ha nem hiszed, akkor hagyjuk az egészet. Ha hiszed, akkor van lehetőség. Tanítványok is mondhatnám azt, hogy hitből mentek oda. Mert hogyha nem hitték volna, hogy Jézus le tudja csendesíteni a vihart, akkor oda sem mentek volna. Hát hadd aludjon. Úgy sincs már semmi lehetőségünk, úgyis veszve van minden. Aztán gyakran az ember közönyből nem lép oda. Hogy azt mondja, hogy nem hiszem el, hogy létezik Isten. Nem hiszem el, hogy ott van a hajomban az alvó Jézus, ezért nem megyek oda. Milyen buta felfogás ez. Legalább meg kéne próbálni. Legalább próbát kéne tenni, és hogyha az ember valóban arról győződik meg, hogy nincs Isten, akkor legyen az ő hite szerint, de pont az ellenkezője az igaz. Arra bátorít Jézus, hogy higgyünk. Ugyanis ha hiszünk, akkor a félelem az csökken. Mert a hit és a félelem fordított arányosságban van jelen az életünkben. Nevezetesen minél nagyobb a félelmünk, annál kisebb a mi hitünk. És minél nagyobb a mi hitünk, annál kisebb a mi félelmünk. Ebből a képletből nagyon egyszerűen levezethető, hogy a viharokat úgy lehet lecsendesíteni Jézus segítségével a mi életünkbe, hogy növekszik a mi hitünk. Ezért mondja azt az apostol is, hogy nem a szolgaság lelkét kaptuk a félelemre, hanem a fiúság lelkét arra, hogy így szólítsuk meg Istent, Abbá Atyánk, a bizalomra kaptuk a fiúság lelkét. Ez a két ellentétes erő van a mi szívünkben, a félelem és a bizalom. Melyik uralkodik el rajtunk? Ez a nagy kérdés. Jézus tanításának a központi magva a hit, a bizalom, az a kapcsolat, ami egy bizalmi kapcsolat az Istennel. Jézus arámnyelven beszélt, a Szentírás görögül írták, de minden bizonnyal egy olyan szót használta a hitre, amely egyébként rokonságban van a mi ámen szónkkal, amit az imádságok végén mondunk, ami úgy hangzik, hogy emuná. És ez a szó jelenti Jézus eredeti arám nyelvében az, hogy hit, bizalom és ráhagyatkozás. Hogyha ez növekszik a mi életünkben, a hit, a bizalom és a ráhagyatkozás, akkor csökken a félelem. Mert ne higgyük azt, kedves testvéreim, hogy a hit csupán azt jelenti, hogy elhiszem, hogy van Isten. A hit azt is jelenti, hogy bízok benne. Hogy nem csak az eszemmel hiszek, hanem hiszek a szívemmel is. Tehát, hogy bízok az Úrban. És a harmadik oldala a hitnek az, hogy hiszek a testemmel is. Tehát úgy élek, ami megfelelő az Istennek. Ráhagyatkozom, rábízom az életemet. Ez jelenti a jézusi tanításban az emuná, a hit, a bizalom és a ráhagyatkozás. És azt szeretném elmondani még ezzel kapcsolatban, hogy a hit, ez a fajta hit nem egy emberi teljesítmény, bármennyire is furcsán hangzik. Nem olyan dolog, amit mi fel tudunk építeni önmagunkba. Nem olyan dolog, amit ilyen autoszuggesztív módon be tudunk magyarázni magunknak, hogy hiszek, hiszek, hiszek. A hit ugyanis ajándék. Istennek az ajándéka. És olyan ajándék, amit el lehet kérni. Tehát nem olyan ajándék, amelyet egyes kiváltságosok megkapnak, mások meg nem. Olyan ajándék, amelyet mindenkinek odaad. És olyan ajándék, amely mindennél tovább megmarad. Emlékezzünk Pál apostolnak a korintusi levél 13. fejezetében a szeretet himnuszára, amelyben a legeslegvégén azt mondja, hogy minden lefosztik erről a világról, minden, amit fontosnak érzel és gondolsz, de megmarad a hit, a remény és a szeretet. A hit is közte van, tehát a megmaradó, sőt örökké megmaradó dolgoknak. Azonban a mindennapi életben is nagyon szükségünk van rá, mert minél nagyobb a hitünk és bizalmunk, annál kevesebb lesz a félelmünk. És minél kevesebb a félelmünk, annál kevesebb lesz a belső viharunk. Annál kevesebb lesz olyan fájdalmunk, ami károsodást okoz. Mert ahogyan a külső vihar károsodást okoz a tetőkben, vagy a vízfolyás az épületekben, ugyanúgy a belső viharok lelki sebeket okoznak, amelyeket nehezen lehet meggyógyítani. Tőlünk is kérdi az Úr Jézus a mai alkalommal, tőlünk olyan tanítványoktól, akik talán a vihartól is félünk, vagy talán éppen egy olyan munkában vagyunk, hogy merjük az életünkből ki a vizet, nehogy elsüllyedjen. Tőlünk is kérdi, hogy miért nincs hitetek? Miért nincs hitetek? Mert ha lenne hitetek, folytathatjuk ezt a gondolatot, akkor talán nem lenne ilyen nagy a vihar. Vagy akkor talán egyáltalán nem lenne vihar. Miért nincs hitetek? Kérjünk. Kérjünk hitet, és ő ad mindannyiunknak. Kérjünk hitet, és akkor ezáltal csökkenni fog a félelmünk. Mert egy olyan Istenbe vethetjük a mi reménységünket, bizalmunkat, aki Úr a vihar felett, Úr a külső, és Úr a belső vihar felett. Kérjünk hitet, és ő ad mindannyiunknak. Amen. Hálát adunk azért Istenünk, hogy csak nem 2000 éve lecsendesítettél egy vihart. Jó lenne, hogyha most is ez megtörténne, akár külső viharok, akár belső viharokról van szó. De megköszönjük neked azt, hogy nem csak lecsendesítetted a vihart, hanem megdorgáltad a tanítványokat, és megdorgáltál bennünket is, hogy miért nincs hitetek. Nincs hitem, Uram, kevés a hitem. Kérlek, adj hitet, hogy oszoljon a félelem. Így állj meg, Istenünk, mindannyiankat, lelki fejlődéssel, előrelépéssel, hát, hogy növekedhessen a te kegyelmedből bennünk a hit. Így csendesíts le háborúságokat, békétlenségeket, így vegyél el bűnöket, így csitíts fájdalmakat, mert sok ilyen van életeinkben. Kérünk, áld meg a családokat, áld meg a gyermekeket, nevelőket, áld meg a kisgyermekeket, az ifjakat. Könyörgünk azokért, akik dolgoznak, munkával keresik a kenyerüket, családokat tartanak el. Imádkozunk azokért, akik háztartásokat vezetnek, családi hátteret biztosítanak. Könyörgünk az idősekért, akiknek talán több a félelmük, mint egyébként. Erősítsd, bátorítsd őket. Növeld az ő hitüket is. Imádkozunk ezért a gyülekezetért és minden gyülekezetért. Imádkozunk ezért a népért és minden népért. Jézus Krisztus nevében, ki így tanított könyörögni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.